Mielőtt viszont a piacra jutnánk előbb a gyümölcsösbe. Nézzünk körül, hogy hogyan alakul a diótermés, milyen lesz az idei. Mi a helyzet ezzel a dióburok fúró léggyel, ami gyötri a gazdákat, és hát természetesen a fogyasztókat is, mert hogyha romlik a terméshozam általuk, akkor nyilván az ár megmegy fölfelé.
Amikor erről beszélgettünk, akkor nagyon rossznak tűnt a helyzet, valamikor nyár elején, úgy tűnt, hogy alig lesz.
Nem nagyon lenne megoldás erre a nyavajára, mármint erre a rovarra. Mindjárt megnézzük, hogy mi az ábra. Nem csak László segít nekünk, a Grandió dióbirtok tulajdonosa. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, nézzük, hogy mik a, hát most nem is a kilátások, mert már azt nézzük, hogy mi a hozam, ugye, hogy sikerül ez a szezon, már ott vannak a fán, sőt, már potyognak lefelé. Hogyan sikerült, mi gyötörte a diótermést, mi az, ami segített?
Hogy vannak a fúró legyek?
És hogy vannak a fúró legyek? Reméljük rosszul.
Érdekes, ez már. Hát igen, végül is kezdem az elején, mert ugye mindig az a kérdés, hogy jó, hát mennyi dió maradt a végére, mert amikor a virágzás van, meg ugye a termésködés, akkor mindig nagyon bizakodók vagyunk, hogy fú, na most aztán csúcstermés lesz végre, és akkor a végén az a kérdés, hogy na, akkor milyen károk keletkeztek a végére. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy a légy az olyan nagy kárt nem okozott, mint a korábbi években, tehát ebből a szempontból az szerencsésebb volt, viszont volt egy csomó egyéb probléma, például ez a nagyon nagy meleg, meg a csapadék, amikor rosszkor esett le, igazából ezt talán nagyon jól, vagy nagyon röviden kifejezni, mert ugye nem az volt a fő probléma, hogy éves eloszlásban nem az a probléma, hogy nem volt csapadék, hanem az, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt esett le, nagyon nagy mennyiség, és utána nagyon sok idő telt el, amíg nem volt csapadék, és emiatt a fák, ez úgynevezett hőstressz érte, ami miatt hát érezhetően potyogtak is le termések, sok termés esett le, a mérete se volt olyan, vagy hát most nem úgy néz ki, nem lesz olyan, mint amilyen kívánatos lenne. Tehát érdekes módon az idei évben nem a légy volt a fő károkozó, hanem inkább a hőmérsékleti hatások.
Aha, itt álljunk meg egy pillanatra, és hadd kérdezzem meg, hogy mennyire érzékeny a dió. Mert amiket elmondasz, hogy fú, a hőmérséklet, meg csapadék nem jókor, nem jó helyre, stb. úgy tűnik, hogy azért ez nem csak úgy nő bele a világba, azt hát, hozza a termését.
Igen. Igen, ez egy jó kérdés. Alapvetően a dió, főleg a magyar fajták, itt gondolok itt a Milotai 10-esre, vagy az alsó szentiveni 117-esre, ezek azok az alap magyar fajták, amiket egyébként ide akár medencébe nemesítettek ki annak idején.
Tőzsdei termék volt bírták. Régen a Milotai, igen.
Így van, pontosan. És mai napig egyébként nagyon jó híre van a világban. Csak ugye valahogy annyira megváltoztak a környezeti feltételek az utóbbi években, hogy ezek a fák is, amik eddig nagyon jól érezték magukat ebben a környezetben, egyre nehezebben viselik ezeket, inkább úgy mondanám, hogy a extremitásokat, tehát a kilengéseket, vagy a túl meleget, még a hidegre nem is mondanám, mert a hideget azt alapvetően jól bírja meg, ezzel nincs is akkora problémája, mert a virágzás időszakban a fagyok egyre későbbre tolódnak ki, de még mindig összetetjük a kezünket, mert azért a dió az alapvetően később virágzik, és nagyobb biztonsága virágzik, mint mondjuk egy barack, vagy egy kajszi, vagy olyan fajták, amiket már évek óta sújt a késői fagy, és az abból fakadó fagykár. A diónál ez még annyira országos szinten nem mondanám a legnagyobb problémának, de mondjuk most pont hírek is érkeztek, hogy Szabolcsban, tehát a nyírségi területeken, az ország keleti részén, ahol milyen fekvésű területeken szinte teljes fagykár volt, mert pont abban az időszakban, amikor virágzott a fa, akkor volt egy nagyobb, hidegebb időszak, ami szintén nem jellemző. Tehát a kérdésedre válaszolva, ezt a klímát a dió alapvetően bírja, alapvetően jó ellenálló képességű a fa. Ha megnézitek egyébként országok szerte, nem tudom ti mennyire nézitek, de én nekem ugye már másra nem is nagyon rá szemem, akárhol járok, mindenhol nézem a diófákat, az ország egész területén, meg akármerre járok. Termés alapvetően volt a fákon, nem sok, de ugye nyilván akik nem tudtak ellene védekezni, tehát légy ellen nem tudtak védekezni üzemszerűen, vagy bármilyen eszközzel, akkor ő nekik úgy lefeketedett ilyenkorra már, tehát igazából ugyanott vagyunk. Vagy a fagykár viszi, vagy a légy.
Aha, és ez, mi a védekezés módja egyébként erre a diófúró légy ellen?
Hát többféle védekezési mód van, lehet permetezni is, meg lehet csapdázni is. Mi például pont forgalmazunk is a webshopunkon egy olyan terméket, amivel be lehet csapdázni házi kerti szinten, mert ugye alapvetően meg kell különböztetni a védekezésnek, két módja van. Az egyik a házi kerti szint, a másik pedig az ültetvényes szint. Az ültetvényeknél nem nagyon lehet csapdázásban gondolkodni, mert akkor a terület, hogy nem lehet egyesével a fákra a csapdákat felrakni, plusz ott ugye meg lehet gépesített módon, megvannak a megfelelő eszközök, szerek, amivel akár bióban, tehát akár ökológiai keretrendszerben, akár konvencionálisban lehet védekezni. Tehát igazából ültetvényes szinten az utóbbi években annyit fejlődött ez a technológia, hogy ez már nem akkora nagy kérdés, hogy hogyan lehet a légy ellen védekezni. Vannak teljesen jó szerek, amikkel most gondolok itt például a bióban, mert mindig ezt kérdezik tőlem, hogy ugye a bió az, amit éjszaka vegyszereznek, vagy éjszaka permeteznek, ez mindenki röhög, de igazából ez nem erről szól, tehát a biót az nappal is lehet venni, a permetezés az a víznek a porlasztásos kiuttatása, tehát vizet is lehetne fújni. A permetezés az önmagában nem lenne semmi. És például az ökológiai védekezésben lehet úgy egy olyan csalianyagos rendszerrel védekezni, amiben most nem fogok márka neveket mondani, de a lényege az, hogy egy bizonyos készítménnyel oda lehet vonzani a legyeket a csalianyaghoz, és ebbe a csalianyagba lehet belekeverni egy olyan baktérium készítményt, amely egyébként a melegvérő emlősökre, a melegvérő állatokra teljesen ártalmatlan, viszont a legyeknek a légzőszervét meg a központi idegrendszerét bénítja, és ezért ők elpusztanak, de egyébként teljesen ártalmatlan, és 48 óra múlva UV hatására elbomlik. Aha. Tehát ezek vannak ilyen úgymond kíméletes vagy soft eszközök, amikkel lehet nyújni a rendszerbe, hogy a légy ellen védekezzünk. Ez nyilván sok odafigyelést igényel, folyamatos monitorozást, folyamatos kijárást, folyamatos ültetvényen levést, tehát állandóan ott kell lenni ebben a kritikus időszakban, ami mondjuk július végétől szeptember elejéig tart, de megoldható. Tehát ez itt, aha, vannak létező válaszok a problémára.
Igen.
Mondjuk azzal nem tudom, hogy mit lehet kezdeni, hogy olyan meleg van, hogy a fák ledobálják a termést. Tehát, hogy nem lehet bekapcsolni egy hűtőt, vagy nem tudom, hogy akkor most kell hűvösebb legyen. Tehát ezekre a kérdésekre még nincsen válaszunk. Valószínűleg az lesz majd idővel, hogy olyan fajtákkal kell kicserélni a meglévő állományt, amik ellenállóbbak a hőmérséket is stresszekre, vagy jobban bírják a melegebb klímát, vagy valami ilyesmi, még ezt nem tudom.
Világos. Na nézzük akkor, tehát az idője...
Mennyi idő ez? Tehát, hogy mi kell ehhez, hogy le lehessen más típusokra cserélni a fákat?
Hát ez egy több évtizedes projekt.
Tehát mondjuk egy év alatt mekkora hányadát lehet, vagy hogy ez hogyan működik, ez milyennek a módja?
Erről mondjuk ez erős elszántság kérdése. Tehát igazából, hogyha valaki azt mondja, hogy ő most az egész ültetvényt, meg finanszírozás, így van. Tehát ha valaki dönti, az egész ültetvényet lecseréli egyik évről a másikra, megteheti, csak akkor számolnia kell azzal, hogy egyrészt óriási a tőkeigénye, tehát a beruházás igénye, másrészt az sok évig nem fog teremni, tehát ugye az meg megint csak a folyamatosan rá kell fordítani, nincs bele semmi haszon, a dió híres arról, hogy nagyon későn forgó termőre, tehát ezt szokták is mondani, hogy amikor valaki diófát ültet, az az unokájának ülteti, mert későn lesz majd, amikor eléri a csúcstermését, tehát ebből fakadóan nagyon fájdalmas döntés, hogyha fajta cserét kell végrehajtani, de ugye itt meg ugyanott vagyunk, hogy hát igen, ez egy fájdalmas döntés, de minél később hozzuk meg, annál tovább odázzuk el a problémát, de valószínűleg itt is az lesz a megoldás, hogy egy ilyen arany középút, hogy bizonyos területeken majd minden termelő elkezd kísérletezni alternatív fajtákkal, és akkor utána, amikor azt látja, hogy valamelyik beválik az ő területén, mert egyáltalán nem biztos, hogy az ország különböző részén ugyanazok a fajták be fognak válni, akkor talán mondjuk olyan fajtát, ami neki ideális lesz, akkor azt mondja, hogy akkor szépen arra évről évre folyamatosan cseréli át az ültetvényt, és akkor ahogy halad előre időben, úgy lesz mindig egy rész, ami nem terem, viszont ami már korábban elültetett, az már termőre fordul, ami meg még nem lett lecserélve, az pedig még közben terem. Tehát ez egy ilyen műfaj.
Aha.
Akkor összességében, ugye itt voltak mindenféle természeti hatások, amik alapvetően csökkentették a hozamot, és akkor drágább dióra kell számolni az idei szezonra?
Hát mindenképp.
Aha.
Nem szeretek rossz hírt közölni, de egyébként azt látom, akárkivel beszélek, akárhol, akármilyen fórumon, akárkivel vizsgáljuk, és nem csak magyarországi szinten, hanem nemzetközi szintre gondolok. Nemzetközi szinten kommunikálunk erről a témáról, akár termelőkkel, gondolok itt a francia termelőkre, vagy de akár kontinensen kívüli, tehát akár a chilei, vagy a amerikai, vagy a kínai helyzetet vizsgáljuk. Egyetemen az látszik, hogy növekedni fog a diónak az ára, tehát itthon is. Tehát mi is nyilván nem tudjuk a piacot meghatározni, de olyan trendek vannak, amik most nem belemehetünk ebbe, de nem akarok most ezzel mindenkit választani. A lényeg az, hogy egyértelműen az látszik, hogy szerintem egy minimum 10%-kal fog emelkedni a diónak az ára.
10?
Aha. Aztán legyen az, hogy tévedek.
Hát igen, mert már így sem egy olcsó mulatság, ugye, és hát karácsony igen. Táján, ugye meg nagy keletje van, meg egy egyáltalán össze, mindenféle süti be ebbe-abba. Hát jó, akkor azt hiszem kaptunk sok hasznos tanácsot, meg itt a kilátásokat is érintettük, ugye, hogy esetleg a fajta nemesítés segíthet majd ezt a klímaváltozást megúszni. Az egyébként meddig, tehát hogyha nagyon elfajul a dolog, tényleg ilyen mediterrán klíma kezd kialakulni nálunk, gondolom annak is van egy korlátja, hogy meddig lehet pimpelni ezeket a fajtákat, nemesítgetni.
Hát, igen. A dió alapvetően ugye Kis-Ázsiai térségből származik. Igen. Tehát ő neki, ő szereti ez, meg egyébként az egész mediterrán térségen is jól érzi magát a fa. Tehát nem, ez nem lenne egyébként probléma. Mi egyébként, pont mi a, mondjuk nekünk az emplénben van az ültetvényünk, mi a termőhatár felső karján vagyunk. Tehát igazából még eléggé fent vagyunk ahhoz képest. Tehát nálunk tőlünk sokkal délebbre, sokkal melegebb klímákon is termesztik a diót. Tehát ez önmagában nem lenne neki, nem az a alap probléma, hogy meleg van.
Aha.
Az az alap probléma, hogy nagyon nagy kilengések, extremitások vannak.
Igen.
Így van, tehát ez az, ami a fát nehezen viseli. Tehát ez körülbelül úgy kell elképzelni, mint hogyha mi...
Sőt, az még csak
így van, rosszabb így van, lesz. Így van, és valószínűleg ez rosszabb lesz. Tehát ez körülbelül úgy kell elképzelni, mint hogyha mi emberre levetítve, hogy sétálunk a 24 fokba, de lehet az 32 is, tehát nekünk igazából mindegy, vagy de lehet 13 is. Tehát azt egyszer csak beraknak egy szaunába, és akkor ott állunk egy órán, kivesznek, és akkor utána hirtelen szakad az esőnk ránk egy csomó ideig, akkor utána hirtelen megint beraknak egy szaunába, ott vagyunk egy csomó ideig, utána visszaraknak megint 23 fokra, tehát kicsit ezek a stresszek azok, amik megviselik ugyanúgy a fát is, mint az embert is, tehát igazából ezek a extremitások azok, amik a problémát gyökere szerintünk, tehát igazából, de a fa nem tudja elmondani, csak ezt érzékeljük rajta.
Hát ez baj, mert tényleg, ahogy Gábor is mondja, erre nehéz lesz
és akkor
ellenszertelen.
Mit mondtad, hogy egy elméletben ti konkrétan van tervetek arra, hogy ti hogyan álltok át, vagy milyen gyorsan álltok át az új fajtákra? Vagy hogy milyen gyorsan cseréltek ezeket?
Hát aktív tervünk erre még nincsen. Uh-huh. Tehát most még ott tartunk ebben a... Tehát ez megint egy másik kalapot nyitsz ki ezzel, vagy másik dobozt, hogy akkor ezt vizsgáljuk. De most annyira nagy, hogy úgy fogalmazok, nagy hullámok vannak a világ tengerén, hogy nagyon nehéz a mi kis csónakunkkal most olyan irányt tartani, amiben azt mondhatjuk, hogy jó, akkor bátran beleállunk, az egész ötletet kicserjük egy másik fajtára. Uh-huh. Tehát most kicsit az alapállás nekünk is, meg szerintem a legtöbb termelőnek, hogy igazából érzékeljük azt, hogy viharfelegek vannak a horizonton, tehát hogy ez így sokáig nem fenntartható, de azért nem kapkodunk egyik évről a másikra ilyen drasztikus beavatkozást végezni az ültetvényen, hanem ha úgy tetszik, most inkább kivárunk, hogy akkor ez a dolog, ez mennyire lesz trendszerű, vagy tehát mennyire kell arra számítani, mert azért egy 5 éves időtávban lehet érzékelni, hogy drasztikusan csökkent a termésünk, és ennek mi az oka, és ha azt látjuk, hogy egyre több lesz olyan, mint ami az idei évben, hogy a hőmérsékleti extremitások azok, amik mondjuk tönkre teszik a termésünket, és nem pedig a agrotechnikai hibák, akkor azt mondjuk, hogy na jó, akkor itt eddig tovább nem lehet húzni, el kell kezdeni átállni. De most még megfigyelési szakaszban vagyunk.
Sőt, el tudom képzelni, hogy kisebb ültetvényesek még azt is fontolgatják, nem, hogy az átállás, mert említett, hogy elég sokáig tart ugye az ültetvénycsere, vagy fajtacsere, hogy akár megszüntessék a termelést, vagy termesztést.
Ez benne van a pakliban. Sajnos ez is európai szintű trend, ezt megint csak a franciákat tudom előhozni, hogy ott is azt látom, hogy olyan termőterületek, akár csak a granulbát térségére gondolok, ahol hagyományosan több száz éve családoknak és főleg kisebb termelőknek a generációkon keresztüli megélhetését biztosította a diótermesztés, gondolok itt ilyen 5-10-15-20 hektáros területekre, ezek most egyértelműen szűnnek meg, tehát csökkennek, de egyszerűen nem éri meg. Valahol itt is az lesz az irány, hogy a méretgazdaságossági elvek miatt egyszerűen nagyobb ültetvények fognak majd létrejönni, vagy kis gazdák összeállnak, és akkor együtt működtetnek területeket, vagy pedig egyszerűen megszűnnek, vagy összeáll egy nagy konglomerátum, ezt még nem látom pontosan, de az látszik, hogy a legnehezebb helyzetben azok vannak, akik kisebb területeken tudnak gazdálkodni. Mert nyilván ugyanazokat a agrotechnikai műveleteket el kell végezni, ugyanazok a gépek kellnek hozzá, ugyanúgy ki kell menni, ugyanúgy traktor kell hozzá, de ha már traktort valaki megveszi, ha már megveszi az eszközöket hozzá, hogy művelje területet, akkor már ha kimegy 10 hektárra, akkor az olyan gép az ugyanúgy ki tudna menni 100 hektárra is. Tehát sokkal nehezebb lesz utána ezt az egész nyerességet megtartani. Hát ez nehéz kérdés, igen.
Világos. Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy kicsit beavattál így a diótermesztés rejtelmeibe, meg a kilátásokba. Köszi szépen, és jó munkát kívánunk.
Én köszönöm a lehetőséget, legyen szép napotok, és üdvözlök
neked
mindenkit.
Is. Szervusz. Nem csak Lászlóval, a Grandió Dió birtok tulajdonosával beszélgettünk a dió helyzetről.